társasági edzéseket is elkezdtem az elmúlt 3 hétben csinálni. Fájdalommentesen tudok sportolni.
És nem kell lázcsillapító sem.
Hát nem, szerencsére nem estem vissza.
Szabó Gyömbér Viktória volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, hát remélem, hogy kedvet csináltál a hallgatóknak, nekem biztos, és akkor a budapesti komédiuszodában is meg lehet téged találni, mint az Életmód Iskola, a Victory Sport Academy alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket az érdekes és hasznos gondolatokat.
Köszönöm szépen, Zsolt.
Virányi Zsolt búcsúzik, tartsanak legközelebb is velünk, maradjanak itt a Nemzeti Sportrádióban.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
Kedves hallgatók, úszással folytatjuk a Körkapcsolás műsorát. Nem sokára majd legjobb úszóink az Európa-bajnokságon bizonyíthatnak, köztük is az olimpiai bajnok Kós Hubert, akivel a Sportemberek című podcastban Berkes Judit beszélgetett.
Hódmezővásárhelyen sok szeretettel köszöntöm Kós Hubertet, szervusz, köszöntünk itt Hódmezővásárhelyen, és hát Magyarországon is, hiszen idén először vagy itthon. Testben és lélekben is megérkeztél már Magyarországra?
Köszönöm szépen, igen, most már így nagyjából megérkeztem, a jetlag is elmúlt, úgyhogy 2 hét kellett ahhoz, hogy egy kicsit így visszaszokjak, és újra itthon vagyok, most készülhetek így 2 hét az EB előtt Hódmezőn.
Hadd kezdjem egy idézettel a beszélgetést. Szerintem tudni fogod, hogy kinek a szájából hangzott el, de ha nem, akkor segíteni fogok. Ha nem hiszed el, hogy te vagy a legjobb, akkor soha nem fogod elérni mindazt, amire képes vagy. Ki mondta ezt vajon?
Ronaldo?
Igen.
Nem volt nehéz.
Nem volt nehéz kitalálni, hiszen nagyon közel áll a szívedhez Cristiano Ronaldo, mint labdarúgó és mint sportember, és nagyon jó, hogy ilyen hamar megérkeztünk a podcastünk nevéhez, hiszen azért itt a sportembereket keressük ebben a beszélgetésben, és hát itt ül velem szemben is egy, de hát neked is van egy példaképed, akit most személyesen is láthattál a világbajnokságon, az Amerikai Egyesült Államokban 2 mérkőzésen. Először beszélj arról, hogy mióta az idol számodra Cristiano Ronaldo, aztán nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy élted meg Amerikában a világbajnokságot.
Hát igen, én egy Ronaldo fan vagyok, és egész életemben Ronaldo fan voltam, nem tudom, szerintem 2010 lehetett, amikor először elkezdtem így, a focit nézni, akkor ment pont Ronaldo a Real Madridba, és emiatt lettem Real Madridos, Ronaldos, és szerintem ott igen, amit én láttam a Ronaldótól, szerintem nem lehet látni mástól, és egyszerűen olyan szinten, ugye nyilván a Messi nagyon-nagyon jó focista, és nagyon-nagyon technikusan nagyon-nagyon jó, és nem nagyon lehet összehasonlítani a kettőt, mert szerintem ők ketten a legjobbak valaha, de amit a Ronaldo csinál a pályán kívül, az elképesztő, és szerintem nekem, amit ez adott, hogy én láthattam, miközben felnőttem, és ugye nyilván én egy másik sportot űztem, de amit láttam tőle, és ahogy viselkedett a pályán kívül, mindig ilyen akartam lenni, és nyilván én az úszásban, a medencében akartam olyan lenni, mint Ronaldo, de remélem, hogy jó úton haladok. Azért messze vagyok még, mert nincs közel soha annyi eredménye, mint neki van a fociban, de az egyik interjúmban valamikor elmondtam pár hete, hogy lehet, hogyha nincs Ronaldo, akkor nincsen olimpiai bajnoki címem, mert egyszerűen annyit jelentett nekem az, hogy láttam, hogy kemény munka nélkül nincs eredmény.
Először akkor csak gondolom rajongtál érte. Mikor vált sportolóként példaképed, és hogy képzeljük ezt el, miként követted őt, és miben tudott téged motiválni nap után?
Igen, szerintem amikor elkezdtem komolyabban versenyezni az úszásban, akkor kezdtem ezeket a dolgokat így magamba feldolgozni, hogy igen, hogyha én ezt komolyan akarom venni tényleg, akkor ezért dolgozni kell, és hogyha vannak álmaim ebben a sportban, amik ugye így megvalósultak már 22 22 éves koromra, vagy 21 éves, nem is tudom, már 21 éves voltam Párizsban, akkor azokért dolgozni kell, és ezt hamar felfogtam, és szerintem a Ronaldo segítségével is fel tudtam ezt fogni, hogy mindennek az alapja a munka, és csak akkor lehet elérni az álmaidat, de csak akkor is fogod elérni az álmaidat, hogyha dolgozol értük. És igen, szerintem ilyen 2013-ban voltam először Real Madrid meccsen, és akkor láttam Ronaldót először játszani, és szerintem akkor volt a Wolfsburgi meccs a BL-ben, a negyed döntő, ahol a mesterhámast lőtt Ronaldo.
Középdöntő, tudod, az úszásban levő kifejezés.
Ja,
előfutam középdöntő.
Nem tudom, miért annak hívjuk amúgy, mert az elődöntő, de
igen,
mindegy.
Igen.
Imádják ezt a szót használni az úszók. És igen, ott azt láttam, ami ott történt, és egyszerűen nem tudom ezt így szavakba önteni, hogy milyen érzést adott az nekem, és nyilván úszó vagyok, és nem ugyanaz, és imádtam a focit is, szerettem volna lehet focizni is magasabb szinten, de az úszás mellett nem nagyon lehetett annyi időt belefektetni, úgyhogy ez nem úgy sikerült. De igen, szerintem a Ronaldo azért is ennyire nagy példaképem, és szerintem sok más embernek is ezért nagy példaképe, mert ő nem csak a focit dominálja, hanem majdnem, hogy az egész sportvilágot azzal, hogy ő milyen ember.
Igen, ez nagyon izgalmas, hogy gondolj bele, hogy hány sportolónak lehet ő a példaképe, hány embernek akár csak amatőr sportolóként, és akkor te most milyen szemmel nézted őt kint Miami-ban és Dallasban, ugye két mérkőzésen, portugál gólt nem láttál, sőt, portugál kiesést láttál, és könnyező Cristiano Ronaldo-t, egy olyan idolt, akit sokan a csapatba követelnek, de azért voltak olyanok, akik már azt mondták, hogy lehet, hogy nem lenne ott a helyette. Mit gondolsz erről? És egy picit mesélj arról, hogy Amerikában hogy élték meg a világbajnokságot. Te mit tapasztaltál?
Igen, én akkor ráadásul beszélünk erről, hogy a VB milyen volt Amerikában, és én nagyon örültem annak, hogy végre ugye ott volt, ahol én vagyok, mert ugye Amerikában nem nagyon tudok kiszabadulni legtöbbször, mert ott kell edzenem, és ott kell lennem minden egyes nap, hogy készüljünk az EB-kre, VB-kre, ilyesmi. És ott volt a VB, szóval közel voltam hozzá, és láttam, hogy megváltozott teljesen a csapattársaimnak a gondolkodásuk, mert ugye egész évben úgy vannak a focival, hogy az szinte nem létezik, és akkor ezzel, hogy az amerikaiak jól játszottak az elején, amúgy tényleg egészen jól játszottak, csak ugye jött a belga meccs, azelőtt még úgy nézett ki, hogy lehet, hogy van esélyük. Nagyon jó volt velük elmenni meccseket nézni, mert kicsit átéltem azt, hogy hazai csapatnak tudtam szurkolni, ugye nyilván nem voltak ott a magyarok sajnos, de így volt valakinek szurkolnom, akik ott voltak, és szerintem mindenkinek segített az, hogy Amerikában volt így a foci szempontjából, mert sokan beleszerettek most, és biztosan volt sok gyerek, aki emiatt fog most majd elkezdeni focizni, de igen, a portugál meccsekre visszatérve, meg nyilván sajnálom, hogy nem láttam gólt, és sajnálom, hogy nem játszottak jobban a portugálok, de 41 évesen, amit ez az ember csinált, ez szerintem egészen fenomenális, mert nyilván sokan beszéltek arról, hogy nem kapott elég passz, nem kapott elég bizalmat a csapattársaitól, amivel egyetértek, mert én ott voltam, és láttam, hogy volt, hogy előre lehetett volna őt küldeni, el lehetett volna őt indítani támadáson, de inkább visszafordultak, és hátrapasszoltak a kapusnak, úgyhogy azt így nehéz volt élőben is nézni. De azt gondolom, hogy főleg amit a horvát meccsen csinált, hogy ugye nyilván a 11-es belőtte, és ott ilyen szituációkban, ugyanúgy, mint az olimpiai döntőben van, akinek ott nyugodtnak kell lennie, és meg kell csinálni, amikor a legjobban számít. Ezen kívül volt ugye az a les gól, ami majdnem nem volt les, és ahogy ő levette ott a labdát, és még a levegőben volt a labda, és át tudta tenni a másik lábára, és be tudta lőni, nyilván ezt 40 évesen nem is tudom, mennyire lehet nehéz csinálni egy világbajnoki kieséses meccsen, úgyhogy szerintem nyilván ott volt még a helye, csak nem tudom, hogy annyira bíztak ebben a csapattársai, mint mondjuk a Messiben az Argentina.
Most látom benned a szurkolót nagyon. Nagyon így nézted, valószínűleg őt is így követed, de hát ő egy legenda, ő egy sztár. Ezt ki kell mondani, talán még Amerikában, és én azt gondolom, hogy nagyon ismert az ő neve.
Igen.
Ehhez képest egy magyar olimpiai bajnok az Egyesült Államokban mennyire számít sztárnak? Általánosságban, inkább úgy kérdezem, hogy egy úszó az Egyesült Államokban. Mégiscsak van egy Michael Phelps, akit ismerünk, nem csak mi magyarok, hanem az egész világ. De lehet-e sztárokról beszélni, amikor az úszókat emlegetjük?
Igen, ott ismerik a Phelps-et, és a Phelps miatt ismerik az úszást. És az összes többi úszó meg így körülbelül eltűnik, mert ugye vannak az úszó szurkolók, ők ismernek mindenkit nyilván, de így az átlagos ember nem nagyon ismeri az úszókat. Nyilván engem nem fognak ismerni, a Leont se ismerik, Leomásánon. De hogyha meglátják a Phelps-et az utcán, akkor azt mondják, hogy jó, tényleg ő a Michael Phelps, és akkor őt nagyjából ismeri mindenki.
Na jó, ha mindenki annyi aranyat nyer, akkor Amerikában is felismerik.
Igen, remélem, hogy ha 23 aranyat nyernék én is, akkor ismernének engem az emberek, de szerintem más Amerika abból a szempontból, hogy mondjuk ott van 14 ember az úszó csapatban, aki tud aranyat nyerni az olimpián, és mind a 14 nyer, akkor azt a 14 emberre nem fognak úgy emlékezni, és el fognak sétálni mellettük az utcán, de hogyha Magyarországot nézzük, akkor mondjuk az átlagos ember még engem is meg tud ismerni, és nem csak az úszó szurkolók, úgyhogy ebben különbözik a két ország nyilván most, hogyha ezt nézzük.
Akkor itt van kontraszt, nem? Tehát ott egy picit el tudsz tűnni, vagy egy lenni a sportolók között, itt pedig mégiscsak az olimpiai bajnok, úszó büszkeségünk vagy. Melyik szerep áll hozzád közelebb, vagy jó mind a kettőt megélni?
Hát teljesen más a kettő, és nyilván ott úgy eltűnök, hogy legtöbbször el is felejtem, hogy mit értem el a sportban. És ugye a Bob Bowman, hogyha ismerik, a nézők tudják, hogy ő milyen, és
mondjuk el, hogy azért ő Michael Phelps-et is edzette.
És szerintem vele is ugyanazt csinálta, hogy majdnem, hogy elhiteti velünk, hogy nem értünk el semmit, és ugyanolyanok vagyunk, mint a többiek. Amúgy szerintem egy nagyon jó mentalitás, mert ebben a sportban mindig dolgozni kell, és hogyha valaki megáll, és kicsit hátradől, amiatt, hogy mondjuk elért valahol egy eredményt, nyert egy aranyat valahol, akkor nagyon-nagyon gyorsan le lehet esni, és el lehet tűnni. Úgyhogy én tényleg vannak olyan napjaim, ahol így elfelejtem hogy olimpiai bajnok vagyok, vagy elfelejtem azt, hogy VB-n nyertem, vagy elfelejtem azt, hogy ez például az, hogy két világrekordot úsztam, mert pont múlt héten emlékeztem, hogy tényleg volt két világrekordom még tavaly a rövid pályás medencében, de szerintem amúgy jó ez, mert úgy kell edzeni tényleg, mintha nem értünk el semmit, és úgy, hogy legyen még cél előttünk, és legyen valamiért dolgoznunk, és hogyha elfelejti az ember azt, hogy olimpiai bajnok, akkor feláll mondjuk mellé az a 8-10 úszó ugyanabba a futamba mellé, akkor ugyanaz a motiváció lesz őket megverni, mint előtte, és szerintem ez egészen jó mentalitás. Nyilván, amikor hazajövök, akkor meg leszállok a repülőről mondjuk, és már egyből a reptérem van olyan, aki tudja, hogy ki vagyok, és oda jön hozzám egy fotót kérni, úgyhogy nagyon-nagyon fura a kontraszt, amikor ott tényleg nem vagyok senki, és hazajövök, landolok, és már egyből kérik a fotót.
Hát azért nem senki, hanem egy kiváló úszó, nem? Azért talán azt te is érzed, akár a csapatban, amiben vagy, akikkel körül vagy véve, hogy azért ez egy elittársaság, és itt azért kimagaslóak a célok is. Ezt talán nem felejted el még akkor is, hogyha nagyon jól értem, hogyha bejönnek az úszótársak, akkor nem azt nézed, hogy várjál, hány olimpiát is nyert, hány érme van a világbajnokságokról, de azt igen, hogy fú, de jó lenne őt mondjuk megközelíteni bizonyos úszásnemben akár.
Igen, és szerintem nekünk van a valaha volt legjobb úszócsapatunk a világon. Nyilván 2 éve is jó volt, 3 éve is jó volt, de az olimpia óta ugye a texasi csapat, ami volt előttünk, azt hozzáadtuk az Arizona State-es csapatunkhoz, akik jöttek, ugye a Prok, én, Leon, meg egy páran még, akik
követtétek Bob Bowen gyakorlatilag.
Követtük a Bobot, és most olyan csapatunk van tényleg, amit hogy felállítanék egy 10 pályás döntőt, akkor mind a 10 pályán lenne egy olimpiai érem, vagy egy világbajnoki cím. és szerintem ez nem létezik máshol a világon, semmilyen sportágban. De lehet, hogy mondjuk egy Real Madridhoz lehet hasonlítani, vagy egy Barcelonához. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen csapatban úszhatok, és nyilván ezért is nehéz az életem, mert oda megyek, és nyilván van egy olimpiai aranyam, de teljesen mindegy, mert mellettem van 4. És a másik oldalon van 3, vagy nem tudom, úgyhogy minden nap egy olyan edzés van, amiben mondjuk kikapok valamiben, és vannak olyan edzések, amikor háton is kikapok, úgyhogy mindig életünkért kell harcolni a vízben, úgyhogy nagyon jó.
Hogy áll most a váltó? Tehát most mit kell tudnunk itt az Európa-bajnokság előtt? Hogy készültök, mint készültök? Ugye beszéltél azért erről az elmúlt hetekben, akár Milák Kristóf szerepéről, illetve ha ő ott lenne, mennyit tudna hozzátenni, de most hogy készültök rövid távon a váltókkal?
Igen, most úgy készülünk, hogy ugye tudjuk, hogy ő nem fog úszni, amit sajnálunk, de ugye nyilván elmondtam mindent, amit el akartam volna róla mondani. És úgy állunk fel most, hogy a testvérem fog úszni reggel, ami tök jó, mert ő is végre megkapja a lehetőségét, hogy megmutassa, hogy ő is tud úszni.
Olivier,
és ugye ő is kint tanul Amerikában, ő is tudja, hogy mennyit jelent a váltó, és neki vannak a legjobb váltásai, meg nálam is jobbak a váltásai, úgyhogy azt nagyon-nagyon várom, hogy lássuk. És igen, itt az előző héten, ugye pont itt Hunmezőn gyakoroltuk a váltásokat, és összeállt az a 4 vagy az az 5 ember, ugye Olival összeálltunk ketten, hogy én fogok úszni délután, ha bejutunk, és ő fog úszni reggel, szóval kipróbáltuk, hogy melyik a legjobb sorrend, megnéztük a reakcióidőket, csináltunk technikajavító feladatot, megtanítottuk a fiúknak az amerikai váltást, hogy amikor átlép valaki egy lábbal a rajtkőre, és ugye ezt lehet látni, hogy Magyarországon legtöbbször nem tanítják ezt a váltósoknak, és egy picikét lemaradunk azokban a váltásokban, úgyhogy próbáljuk most ezt, szerintem ki is javítottuk már így a múlt heti programot nézve, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván én, ha 8-ak is leszünk, akkor is úszni fogok. Nyilván én beleteszek mindent ebbe a váltóba, mert nekem nagyon-nagyon sokat számít és sokat jelent. Mert ugye nem, ezt el is mondtam, hogy nem csak azt akarom, hogy az EB-n legyen váltunk most ebben az évben, hanem legyen a hazai VB-n is egy váltunk, amit vissza tudok adni mondjuk a következő generációnak, akik ugye hozzájuk tartoztam én 10 évvel ezelőtt, amikor én láttam azt a bronzérmes váltót, úgyhogy akarok adni a következő generációnak is egy ilyen pillanatot, hogyha lehet. És utána az olimpián is, mert szerintem esélyesek vagyunk mind a két váltóban, 400 gyors, 400 vegyesben, csak ahhoz egy egész csapatot kell látnunk, és meglátjuk, hogy változnak-e a dolgok, és több energiát fektetünk-e bele a váltóba, vagy nem.
Belekapaszkodnék abba, hogy úgy fogalmaztál, hogy akarsz adni. Akár a közösségednek, akár a magyar szurkolónak, Magyarországnak ezzel a váltóval. És ha már a kontrasztról beszéltünk, hogy kint egy vagy a sportolók között, itthon pedig egy legenda, lassan, egy példakép minden esetre. Ha ide érsz Hódmezővásárhelyre az úszó közegben, akkor azért azt gondolom, hogy az egyik vezéregyéniség vagy, akire hallgatnak, például akár a váltásokat tekintve. Na ez a szerep mennyire áll neked jól?
Nem tudom, hogy mennyire áll jól. Én nyilván soha nem gondolok így magamról, hogy legenda, főleg így, hogy el is felejtem legtöbbször, hogy mit értem el ebbe a sportból kint. Úgyhogy én tényleg nekem, és sokszor el szoktam ezt mondani, hogy nekem ez a sport az arról szól már, hogy elértem az én saját céljaimat, hogy visszaadjak és visszaadjak a következő generációnak, visszaadjak Magyarországnak, ugyanezeket a pillanatokat adjam vissza, amiket én éltem át gyerekként, hogy nyernek a magyarok is, és jól úsznak, és EB-t nyerünk, VB-t nyerünk, olimpiát nyerünk, úgyhogy engem ez motivál most nagyon, és remélem, hogy emiatt be tudom teljesíteni ezt a nem is tudom, példakép nem is tudom, státuszomat, hogyha lehet így nevezni, mert én nem gondolom azt, és nem is gondoltam volna soha, hogy én valaha példakép leszek, de próbálok úgy viselkedni tényleg, hogy inspiráljak több generációt.
Hát igen, furcsa lét ez a sportolói, mert próbálnak kapaszkodni bele a fiatalok, ami nagyon jó. De hát azt te is hamar megfogalmaztad, talán mondtad, hogy 5 évesen már 2008-ban, hogy olimpiai bajnok szeretné lenni, de azt azért ritkán mondja ki valaki, hogy hát példakép szeretnék lenni, azzá válik valaki. Tehát azért azt most már érzed, hogy felelősséged van abban, hogy mit mondasz, hogy mondasz. Egyáltalán hogy élsz, mit látnak, milyen példát mutatsz magad körül?
Igen, nagyon-nagyon sokat számít, és szerintem ezt a Lacitól lestem el. Cselacitól, mert ő volt ugye az, szerintem miatta szerettem ennyire meg ezt a sportot, és ugye az első számom is a Lacinak a száma volt, a 200 méter vegyes, úgyhogy a Laci is nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy ugye egyrészt milyen úszó legyek, de másrészt milyen ember legyek, és próbálok olyan lenni, mint ő. Nyilván nem az a cél valakinek, hogy példakép legyen, hanem mondjuk az, hogy olimpiai nyerje, vagy valami ilyesmi, de ha azt eléri, akkor nyilván nehezebb így nem példakép lenni, hogyha már valaki elérte ezeket a dolgokat, úgyhogy én tényleg próbálok olyan lenni, hogy azt sugározzam a következő generációnak, meg a gyerekeknek, meg bárkinek, aki ugye néz engem a tévében, hogy van értelme ezt a sportot csinálni, és van értelme dolgozni az álmaidért, és dolgozni azért, hogy egy nap elérd a céljaidat. Ugye ugyanezt csináltam gyerekként, és nekem sikerült, úgyhogy próbálom ezt így átadni.
De mit szólsz ahhoz, hogy te mások Cselacivává váltál az elmúlt években?
Ez egy olyan dolog, amit nem tudok felfogni, és nem tudom elhinni, mert ugyanúgy, mint ezt, hogy megnyertem az olimpiát, ezt nem fogtam nagyon fel még mindig, és már eltelt 2 év, és szerintem ezt soha nem fogom úgy felfogni, hogy ezt én tényleg megcsináltam, és tényleg ott voltam. Ez még mindig olyan, mint egy álom lenne, úgyhogy ezt végképp nehéz felfogni, hogy én valakinek a példaképe vagyok, de nyilván én próbáltam mindig úgy viselkedni, hogy ahogy ugye tanul, elestem azoktól, akik az én példaképeim voltak.
Hát minimum a testvéreidnek is példakép vagy, bátyként és úszóként is. Mennyit segítesz nekik, öcsédnek és húgodnak, mind a ketten úsznak. Olivérről már beszéltünk.
Igen, mind a ketten úsznak, és most ugye az Olivérrel edzek itt a táborban, ő is ugye ugyanúgy készül az EB-re, mint én, és ugyanazokat az edzéseket úsztuk eddig. Nyilván szerintem én most nekem ő többet segít, mint én segítek neki azzal, hogy ő itt van, és tudok vele edzeni, és tudunk együttváltásokat gyakorolni, úgyhogy nekem nagyon-nagyon sokat számít az, hogy ő itt van, és hogy ő is úszik, mert nem tudom, hogy mi lenne, hogyha nem úszna. Nem tudom, most így egyedül nagyon-nagyon nehéz lenne ezt az egészet végigcsinálni, és vele nagyon közel vagyok, nagyon-nagyon sok mindent szoktunk együtt csinálni. Ugye nyilván ő Chicagóban él, én Austinban, ami annyira nincsen közel, még így is, hogy Amerikában élünk mindketten, de próbálunk minden nap beszélni, minden nap így játszani, vagy csinálni valamit együtt, és most a következő, vagy ezen a héten itt fog úszni a legkisebb testvérem, Elison, ebben az OB-n, ezen a cápa OB-n, úgyhogy ő is itt lesz, és így lesz az egész család, úgyhogy így az EB-edet 2 héttel megnézzük, hogy ő mit tud az OB-n, és utána majd megpróbáljuk mi az EB-n ugyanazt, úgyhogy reméljük, hogy segít nekik az, hogy én elértem ezeket a célokat, amiket kitűztem magam elé, mert nekik is ugyanúgy vannak céljaik, és remélem, hogy ők is el tudják majd érni ezeket.
Az egész család nagyon együtt van, és ott szoktak lenni a versenyeiden is. Te milyen vagy szurkolóként? Például, amikor a testvéredet nézed?
Ugyanolyan vagyok, mint amikor 5 évesen üvöltöztem a tévé előtt, és üvöltöztem a magyaroknak, üvöltöztem mondjuk a Real Madridnak, amikor BL meccseket nézünk, szóval én nagyon beleélem magam ebbe a szurkolásba, és...
És olyan jó, nem?
És
olyan
nagyon jó, de tényleg nagyon jó, és ezért mondom a váltót, hogy ez annyira jó, hogy egymásnak ott vagyunk, és tudunk szurkolni valakinek, és tudunk szurkolni a többieknek, mert azt érzem, hogy Magyarországon ez annyira nem jellemző a csapatra, hogy itt annyi szurkolás nincsen nagyon, és nyilván próbálunk ebbe is segíteni egy picikét, hogyha lehet, de nehéz, hogyha tényleg úgy nő valaki fel, hogy ez egy egyéni sport, és itt tényleg magáról szól, amit én megértek, mert ugye az is egy oldala ennek a sportnak. De igen, én üvöltözök, és én vagyok a leghangosabb szurkoló, szóval ott a portugál meccsen is fogtam a fejem, meg meg sírtam a végén, úgyhogy tényleg én beleélem magam ezekbe a pillanatokba, és hát olyan vagyok, mint régen, és olyan vagyok szerintem, mint mindenki otthon, aki üvölt és szurkol a magyaroknak.
A szüleid is ilyenek?
Szerintem ők is ilyenek, igen, és ott mindig megcsinálják ezt a versenyeimen. Szerintem a legrosszabb pillanat az a párizsi előfutam volt 260, amikor 8. fordultam 100 méternél, vagy valami ilyesmi, azt hitték, hogy vége van, és hogy kiesek, és mehetünk haza, de utána rágyorsítottam egy picit a második felén, és beértem 4. szerintem így az összesítésbe, úgyhogy szerintem ezen kívül azért hoztam nekik egy pár jó pillanatot, amiért tudtak szurkolni.
Szerintem is. Sokszor beszéltél erről is, hogy ahhoz, hogy olimpiai bajnokká válj, mennyire fontos a hátország. Hogy anélkül azért ez nagyon nehéz megcsinálni, nem? Szinte lehetetlen a szülei támogatása és jelenléte nélkül. Én gondolkoztam egy olyanon, hogy a sportoló mellett a szülőnek is akasztunk a nyakába szimbolikusan egy olimpiai bajnoki címet, hiszen nagyon sok-sok évig általában azért a szülők fizikai jelenléte és támogatása kell ahhoz. Ők számukra mennyire volt egyértelmű, hogy itt vannak mögötted, melletted végig ezen az úton?
Egyértelmű, és szerintem jó, sokan mondják ezt, hogy nélkülük nem lehetett volna elérni, de tényleg, hogyha anyukám nem kell fel reggel 5-kor is elvisz edzeni, akkor soha nem kerültem volna ide, és most nem jönnék itt. Amit ők is végigcsináltak ezen az úton, ebben a sportágban, úgyhogy nyilván ők nem úsztak és nem voltak ott a vízben, de a medencén kívül minden másban ott voltak, és minden másba segítettek, és nem tudom, hogy én el tudnám ezt képzelni, hogy mennyire lehet nehéz, hogyha van egy 2 éves fiam és egy 4 éves fiam, és viszem őket reggel az úsziba, nem tudja senki, hogy ebből lesz-e valami, vagy mi fog történni, meddig fog ez eljutni, de anyukám nekem mindig elmondta az autóban, amikor mentünk reggel 5-kor az usziba, és pont akkor jött fel a nap, hogy viszem a jövő olimpiai bajnokát az autóba, és akkor mindig ott ültem, és akkor ezek nagyon-nagyon fontosak, ezek a dolgok, mert hogyha ők hisznek benned, akkor te is elkezded elhinni, és ha nem hiszed el, akkor nem fog megtörténni, szóval ez egy olyan dolog, amit el kell hinni, és
amit Cristiano Ronaldo
igen,
is
ugyanúgy,
mond.
Hogy el kell hinni, és tényleg, hogyha ők nincsenek, akkor ez nem tudom, hogy néz neki ez az úszás történet, szerintem nem lenne úszás, és nyilván a testvéreim is ugyanezt kapták, és ők is így el tudták vinni a saját útjaikat is erre a szintre, és most ott van a testvérem mellettem az EB-n, úgyhogy ők nagyon-nagyon jól csinálták ezt, és nagyon jól nem is tudom, jól gondolták át ezt az egész történetet, hogy ők tudták valahol, hogy én el fogom érni azt, amit elértem, és soha nem gondolták azt, hogy bármin bármi kétség van ebben, és szerintem nem tudom, hogyha ők nem hiszik el, akkor lehet, hogy nem történik meg.
Először a szülők hisznek, aztán a sportolónak saját magában ez is egy folyamat, de beszéljünk arról, talán kevesen tudják, hogy az édesapád félig ír származású. Ez számodra mit jelent? Egyáltalán mennyire kötődsz Írországhoz? Azért vannak ott rokonok, az identitásodat, a gondolkodásmódodat, akár az angol száz kultúra felé való érdeklődésedet, ez mennyiben határozta meg?
Meghatározta szerintem maximálisan, mert én már kiskorom óta angolul beszélek, és angolul tanultam, amikor gyerek voltam, úgyhogy nagyon-nagyon sokat befolyásolt, úgyhogy amikor 19 évesen kimentem Amerikába, akkor nekem nem volt ez sokkoló, hogy ott milyen élet van, és körülbelül otthon éreztem magam emiatt, és szerintem ennyire vagy annyira segített nekem, hogy ugye volt az a 3 hét vagy 4 hét, amikor azt hittem, hogy én nem odavaló vagyok, mert annyira nehezek az edzések, de csak az edzések miatt éreztem azt, hogy mondjuk nem odavaló vagyok. Az összes többi rész az úszodán kívül az rendben volt, és nem okozott semmilyen problémát, úgyhogy nyilván ez ennek köszönhető, és legtöbb embernek az úszodán kívül vannak problémái, hogyha kimennek Amerikába, mert nem, nagyon tudják, hogy hogy működik ott az élet, vagy a nyelvvel van valami baj, vagy nehéz más nyelven sulizni, úgyhogy ebben lehet, hogy nagyon-nagyon sokat segített az, hogy ezzel nem kellett nekem törődnöm, hogy itt vannak bajok az úszodán kívül, és tudtam fókuszálni az úszásra és a munkámra, hogy utána nyerjek egy VB-t, vagy nyerjek egy olimpiát. Úgyhogy ki tudja, hogy mennyivel lett volna másabb. És igen, imádom Írországot, ezért is szoktam golfozni nagyon-nagyon sokat, mert ott az egy nagy dolog a golf, és ugye nyilván Magyarországra is alig jutok haza, de próbálok Írországba is eljutni, amikor tudok, mert az egyik kedvenc helyem a világon, és mindig oda mentünk régen karácsonyozni, amikor gyerek voltam. Most egy picit nehezebb, mert karácsonykor van, amikor el se enged a Bob, és ott kell maradnom Amerikában, de hogyha elenged, akkor nyilván hazajövök. Úgyhogy nehéz így most, hogy olimpiára készülünk és VB-re készülünk eljutni Írországba, de tavaly voltam ott, és tudtunk golfozni, úgyhogy imádom azt a helyet, imádom ott az embereket, nagyon viccesek, és
hát azért ez egy másik angol, most nem. Igen, azért, nem tudom, Amerikában hogy fogadták ezt, vagy hamar átálltál. Azért hallottalak, szerintem most már inkább amerikai az akcentus.
Ne, nekem mindig amerikai volt az akcentusom, mindig. Szerintem. Lehet, volt benne egy pici ilyen angol írszerűség, de van, amikor ugye már amikor kicsi voltam, akkor is amerikai akcentusom volt, mert amerikai suliba jártam, úgyhogy ott nem segített az, hogy amerikai tanárok tanítottak engem, úgyhogy azt vettem át. De igen, ha így Angliába megyek, vagy Írországba megyek, akkor próbálok nem annyira amerikaiul beszélni angolul, mert ugye van egy amerikai angol, és van egy angol-angol. Úgyhogy lehet a kettő között változtatni picit.
De egyébként angolul gondolkodsz? Vagy például az edzéseket tekintve, az időket tekintve, mennyire van benned a magyar gondolkodásmód, vagy az angol legalább annyira?
Ez érdekes, mert először mindig magyar volt, és mindig magyarul gondolkoztam ezekben, mert ugye az úszás része mindig magyar volt, és mindig magyarul beszéltünk, amikor úsztam és edzésen voltam, hogy nyilván itthon edzettem. De most már ilyen fele-fele, mert a Bobnak a szavai belém voltak, mert ott egy picit más, hogy más rendszer van, ugye más, hogy mérnek, és van, amikor futóórára megyünk, úgyhogy nincsen az, hogy már nem mondják azt, hogy elhop, hogy elkészülni, az már nincsen, úgyhogy ilyen dolgok sincsenek már ott, úgyhogy ilyen fele-fele van, amikor magyarul számolok, mondjuk a fejemben van, amikor angolul.
Na, hogyha azt mondom, hogy 1.51.92, akkor arról mi jut eszedbe?
Az a világcsúcs 200 háton. Úgyhogy már nagyon-nagyon régóta a fejemben van, és pont volt egy ilyen beszélgetésem a Bobbal, amikor egy picikét kiakadt rám, hogy el akartam menni a VB meccsre. Megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy mennyit jelent nekem az, hogy Ronaldot láthatom, és rájött azért, hogy ez nekem tényleg fontos volt. És nem csak azért megyek, mert így van VB. De ugye elmondta nekem, hogy ő azért hajt engem mindig, mert látni akarja, hogy megdöntöm a világcsúcsot, és ezt már így nagyon régóta mondja nekem, hogy meg kell dönteni ezt a világcsúcsot, és dolgozni kell érte, és minden edzésen, amikor nem úgy megy, akkor ezt veszi elő, hogy hát aki 1.59, és hogy azért ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, és szerintem van esélyem rá, szóval nem mondom azt, hogy nincs esélyem rá, mert ezt el kell hinni nyilván, és ez is egy olyan dolog, ami ha egyszer sikerül, akkor ugye nagyon sokszor fog utána sikerülni, ugyanúgy, mint nem is tudom, a 200 vegyes világcsúcs most, amit a Leon megdöntött tavaly, az egy olyan csúcs volt, ami szerintem 13 évig állt fent, vagy 15 évig, 14 évig állt fent, nem is tudom, valami nagyon hosszú ideje. És úgy döntöttem meg alapon, hogy nem 1.54.00-ról ment le mondjuk 1.53.9-re, hanem 1.54.00-ról 1.52.6-ra, szóval ezt így nagyon-nagyon megdöntötte. És szerintem utána 1.54-et ment a döntőbe, úgyhogy lehet, hogy nem is úszott 1.53-at még az életében, szóval ezek ilyen nagyon-nagyon fura dolgok, hogy működnek, és a világrekord az egy olyan dolog, ami akkor jön, amikor nem számítanak rá, Úgyhogy próbálom én is így elfelejteni egy picikét, hogy akkor jöjjön, amikor nem számítok rá, vagy ne számítsak a világcsúcsra, mert ugye amikor megdöntöttem a rövidpályás világcsúcsokat, akkor sem nagyon számítottam rájuk. Úgyhogy meglátjuk, hogy meg fog-e történni. Nyilván dolgozok érte, és ez hajt most előre engem a legjobban szerintem, mert ez az, amit még nem értem el a sportba, ez a hosszú pályás világcsúcs. Úgyhogy meglátjuk, hogy meg fog-e történni. Ugye nyilván szerintem a következő 3 évem lesz a legjobb a karrieremben, mert akkor leszek a csúcson, ha lehet így mondani, 23-24-25 évesen. És pont lesz egy hazai VB, lesz egy olimpia Los Angelesben, ami majdnem, hogy hazai olimpia, mert ugye Amerikában lesz. De meglátjuk, hogy sikerül-e, és szerintem nyilván, hogyha holnap abba kellene hagynom a sportot, akkor nem mondanám azt, hogy bármi is lemaradt volna, csak az, aki az a hosszú pályás világcsúcs.
Persze, nagyon sok minden jutott eszembe. Az egyik, mit jelent az, hogy Bob hajt téged, hogy elérd ezt a célt?
Üvöltözik, vagy van, amikor odahív egy picikét így nem üvöltözésből, hanem csendesen elmondja, hogy erre fókuszálj, vagy nyilván kétszer történt ez csak, szóval ez annyira nem történik sokszor ez, hogy egy picikét odahív, és halkan beszél hozzá, mert ezt nem szokta szerintem. És elmondja, és ugye elmondta ezt is nekem, hogy azért üvöltözök veled, és azért hajtadok ennyire, hogy egy nap megdöntsd, és na akkor döntsd meg, amikor már meg vagyok halva, vagy 80 évvel később, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy igen, ő a legtöbbször üvölt, és a Bob az annyira jó ebben, hogy tudja, mikor kell üvöltözni, és tudja, hogy mikor kell ránk szólni, mert amikor van egy nagyon-nagyon nehéz szett, és haldoklom, vagy mindenki haldoklik, és rossz időket úszunk, akkor tudja, hogy mit mondjon abban a pillanatban, és valahogy utána elkezdünk gyorsabban úszni. Szóval nagyon-nagyon jól csinálja, és van, amikor nem mond semmit, mert ha mondjuk rosszul úszok, és nem mond semmit, akkor egy picit rosszul érzem magam attól, hogy hát most nem beszél hozzánk, úgyhogy valamit tényleg változtatni kell ezen is, és igen, itt ugye szerintem már 20 év alatt, vagy 20 éve előtte is megcsinálta ugyanezeket a Phelps-e, úgyhogy nagyjából tudja, hogy mit kell csinálni velünk is, és igen, ő valahogy tudja mindig, mit kell mondani.
A második, ami eszembe jutott, ugye Marshan csúcsáról beszélsz, vagy csúcsairól akár, amelyben azt gondolom, hogy akár te is, vagy a többi társ is benne van, akik együtt edzetek. De ez egy oda-visszaható dolog, nem? Tehát akár az, hogy ő hátúszásban még inkább fejlődött, az szerintem abban van egyértelmű összefüggés azzal, hogy te oda kerültél, vagy ti most már évek óta együtt dolgoztok. De lehet, hogy ez visszafele is igaz, sőt, biztos vagyok benne.
Biztos, biztosan igaz, és ezért lettem jobb mellen is, mert van egy Leon, és ugye sok mindenki más is van a csoportban, de Leonnak örülök, hogyha tudtam segíteni a hátúszásában, és biztos vagyok benne, hogy tudtam, mert amikor oda kerültem, akkor próbáltam ezen gondolkozni, hogy mikor úsztunk ennyire gyorsan, mint mondjuk most, és soha nem volt ilyen. Szóval minden évben majdnem, hogy gyorsabban és gyorsabban úszunk hátan, és amikor oda kerültem, akkor nagyon könnyűnek éreztem azt, hogy jó, hát itt nem tudnak vele versenyezni, aztán jött a Leon, és látta, hogy mennyire úszunk gyorsan, úgyhogy elkezdett ő is gyorsan úszni. És meccselünk, és tényleg nagyon komoly, hogy ő versenyen soha nem indul el háton, és neki a hátúszás a leggyengébb úszás, nem, de van, amikor megver engem edzésem. Mellán nagyon ritkán van az, hogy őt meg tudom verni, de volt erre példa, főleg a rövidebb elszámokban. És ez egy olyan oda-vissza dolog, szóval ő a legtöbb edzésen ő szokott nyerni, de van, amikor mondjuk egy ilyen gyorsabb szett, amikor gyorsabban úszunk, és sebességről van szó, inkább nem az állóképességről, akkor el tudom csípni őt, úgyhogy nagyon jó, hogy ő is ott van, és nagyon-nagyon örül szerintem ő is annak, hogy én is ott vagyok, szóval ez egy oda-vissza dolog, és elmondta tavaly szerintem, hogy én a legjobb csapattársa, vagy valami ilyesmit mondott a VB-n, úgyhogy nem tudom pontosan mit jelent az, de örülök neki.
A harmadik, ami eszembe jutott, ha már beszéltél arról, hogy azért megvan az úszóknak a magányossága, akár az edzéseken is, bár itt most pont az ellenkezőjét mondod, amit Amerikában tapasztalsz, tehát, hogy az órával való állandó versenyzés, és itt a számok bűveletében való gondolkodásmód, lét, mennyit lehet faragni, ez mennyire tudja felörölni az embert, mennyire kell néha ezt elengedni, vagy mennyire fontos, igenis, hiszen ez egy nagyon exakt visszajelzés, hogy hol tartok.
Szerintem edzéseken fontos, de annyira nem. Szóval fontos is, de nem is, és a versenyen majdnem, hogy egyáltalán nem fontos, kivéve, hogyha mondjuk világrekordokat nézünk. Szóval ez egy olyan dolog, ami van, amikor fontos, van, amikor nem. Azért nem fontos szerintem, vagy azért fontos nem erre gondolni, amikor egy ilyen téthelyzet van, vagy egy nagy döntő, egy olimpiai döntő, akkor ha valaki időkben gondolkozik, mondjuk van egy idő a fejében, hogy mondjuk ezzel az időben én nyerek, az egy nagyon veszélyes dolog, mert lehet, hogy nem tud nyerni azzal az idővel, lehet, hogy jobbak lesznek a többiek, vagy hogyha mondjuk én arra gondolok, hogy 1:51.9, akkor maximum 1:51.8-at tudok úszni. És hogyha van egy ilyen idő a fejedben, akkor nem tudsz jobbat úszni annál, és belimitálod egy picikét a képességeidet, úgyhogy ezért nem annyira jó. És ugye nyilván, hogyha valaki nagyon-nagyon sokat gondolkozik abban, hogy nyerni akar, vagy milyen színű érmet akar, vagy milyen időt akar úszni, akkor nem arra fókuszál, ami a fontos, és nem edz, és nem csinálja meg a munkáját azon a szinten, amilyen szinten kell, ahhoz, hogy elérje ezeket a célokat. Szóval Bob mindig azt mondja, hogy a munka a legfontosabb, és az mindig azt mondja, hogy do your work, mert az a legfontosabb, és ezt tudod kontrollálni. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz kontrollálni, érmeket nem tudod kontrollálni, nem én adom át az érmeket magamnak, vagy másoknak, hanem azokat el kell csípni, meg kell nyerni, és csak akkor fogod megnyerni az aranyérmet, hogyha megcsinálod érte azt a munkát, amit az igényel, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó mentalitás, és nekem ez segített a legjobban, hogy megcsinálom a munkát, akkor utána az eredmények csak jönnek maguktól, és ugye az olimpián is ez volt, hogy nem gondoltam arra, hogy most ez olimpia, arra gondoltam, hogy ez ugyanolyan 200 hát, mint amit minden nap leúszok majdnem.
Hát ez nagyon könnyűnek hangzik, de azért neked is meg kellett tanulnod versenyezni. Mert az egy dolog, hogy mit tud az ember edzésen, és ott elképesztően jó formát tud mutatni, de hát ott van egy versenyhelyzet. Ezért kérdeztem azt, hogy akkor időben gondolkodik az ember, vagy pedig abban, hogy igenis itt van egy verseny, és le kell győznöm a többieket.
Igen, és én olyan vagyok, aki a versenyre gondol, és én örülök is annak, amikor tudok versenyezni, mert régen mindig izgultam, és nyilván ez része volt szerintem annak is, hogy nem azt az edzésmunkát csináltam, amit éreztem, hogy nekem kell, és tudtam belülről mindig, hogy van valami, ami hiányzik, és éreztem, hogy valami hiányzik, és ezeket a dolgokat mind kijavítottuk a Bobbal, és most már úgy megyek oda a versenyekre, hogy tudom, hogy ez az edzés az ugyanaz, amit velem nyert 8 aranyat a Phelps egy olimpián, vagy amivel nyert a Leon 4 aranyat az előző olimpián, és amennyiszer megcsinálom, és amennyiszer ugye meg tudok nyerni egy döntőt, vagy meg tudok nyerni egy aranyérmet, meg tudok nyerni egy érmet, amit mondjuk így nem kellett volna megnyernem, de mégis odaértem, és meg le tudok győzni egy olyan úszót, aki jobb nálam. Ezek mind segítenek abban, hogy nőjön az önbizalom, és meglegyenek azok a tudások, azok az érzések, amivel oda megyek a következő versenyre, és ezekre gondolok, és ezeket gondolom át, mert régen nem volt ilyen, és nehezebb volt oda menni versenyre úgy, hogy nem volt előtte eredményem, mert nem tudtam, hogyan kell elérni ezeket az eredményeket, és most már tudom, hogyan kell elérni, és tudom, hogy mit csináltam. Az előző versenyen tudom, hogy nyertem meg az olimpiát, és mindig úgy megyek oda a következőre, hogy legyen az a bemelegítésnek a része, vagy a táplálkozásnak, vagy bármi ilyesminek, mit kell ahhoz csinálnom, hogy megnyerjem ezt a döntőt. És ezek tényleg egymásra épülnek, és amikor oda megyek a következő döntőre, akkor ez az egész, ez már ott van mögöttem, és vissza tudok erre nézni, hogy akkor, hogyha van valami probléma, akkor tényleg akkor, amikor ugyanez a problémám volt az előző versenyen, mit csináltam, és így menjünk tovább. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos, és nyilván ez a tapasztalat, mert a tapasztalat nélkül nehéz úszni.
Ez a tudatosság, ez nagyon látszik rajtad, és ugye sokat beszélsz arról, hogy gyakorlatilag azért Amerikában teljesedtél ki. De azt gondolom, hogy ez egy kétpólusú történet, hiszen az alapokat, akár a technikádat, amit nagyon sokan dicsérnek, azért azt itt Magyarországon kaptad meg, és így válik ez a történet ilyen kerekké?
Igen, igen, és kellett mindkét oldalnak a munkája, és ugye ha nincsen meg itthon a technikám, akkor ott hozzáadhatjuk ezt a mentalitást, meg azt az edzés munkát, de nem lennék ugyanannyira jó, szóval kellett mind a kettő. Szerintem nagyon-nagyon jó voltam itthon is, csak hiányzott az, amit egyszerűen nem tudtam itthon megkapni, és kellett a Bowman ahhoz. És ez a mentalitás, az a gyorsabb edzések, ezeket megkaptam, és amikor megkaptam, csak fél éve kellett ahhoz, hogy nyerjek egy világbajnoki címet, szóval nagyon-nagyon gyorsan meg tud változni az élet, hogyha összeállnak ezek a dolgok.
Na, beszéljünk akkor a közeljövőről, az Európa-bajnokságról és a tervezett számokról. Mennyire kísérletezel, mennyire forrott már ki benned, hogy milyen számokban fogsz indulni, és ez mennyire vetíti előre akár a jövő évi világbajnokságot, de leginkább majd az olimpiát.
Igen, fontos lesz az EB sok szempontból, nyilván azért is fontos, mert ez a főverseny, erre készültünk egész évben, és imádom ezeket a versenyeket nyilván, mert végre meg tudom mutatni, hogy miért vagyok ott kint, és miket csináltam egész évben, miért dolgoztam. És végre ki tudom próbálni ezeket az új számokat, mint mondjuk a 200 pille, amik esetleg benne lehetnek a programomban, majd a 25-es VB-n és a 28-as olimpián. Nyilván azért próbálom most őket ki, hogy mire eljutok odáig, hogy 27-ben hazai VB van, tudjam pontosan, hogy mi a programom, és ott már ne kísérletezek, szóval ott már tudjak mindent.
Egy ilyen könnyed szám?
Igen, a legkönnyebb. Igen, a 200 pille az nekem valahol mindig is ott volt a háttérben. Nekem így nem tudom, amikor kicsi voltam, akkor jól ment, utána nem ment annyira jól, picit elengedtem, de jól megy a 100 pillangó, szóval ki tudja, hogy mi lehet belőle, most egészen jó eredményeket értem el benne megint. De hogyha meg nem jön össze, akkor legalább tudjuk, hogy nem jön össze, és nem kell úszni. Szóval nyilván az a baj, hogy 200 vegyes, és a 200 hát ugyanazon a napon van az olimpián is, meg a VB-n is, hogy ugyanaz a program lesz a 27-es VB-n, mint a 28-as olimpián. Úgyhogy azt szerintem nem fogom tudni leúszni sajnos, ugye nyilván ebbe a két számban lettem érmes a tavalyi VB-n, de ezért akarom kipróbálni a 200 pillangot, mert az saját napján van, és nem ütközik se a 200 háttal, se a 100 pillével, hogyha jól tudom, és ugye a 200 hát 100 pille az külön napon van, megint ugyanúgy, mint az előző olimpián, úgyhogy az a kettőt fogom tudni úszni normálisan, de a 100 pille ütközik az 50 háttal. Úgyhogy ki tudja, hogy melyik a jobb a kettő közül, azt is most fogom kipróbálni, megint úszok 50 hát a 100 pillét is, és a 100 hát is külön napon van megint majd az olimpián és a VB-n, csak az most a 200 vegyessel ütközik az EB-n, szóval meg fogjuk nézni. Szerintem a 100 hát az alapból játszani fog a következő pár versenyemen, mert ott még nem értem el azokat az eredményeket, amiket el akartam, és ugye a VB-n már negyedik lettem tavaly, de nem azt az eredményt értem el, amit szerettem volna, vagy nem úsztam annyira jól, mint szerettem volna, de nagyon-nagyon sokat dolgozom azon a számon, hogy a következő pár évben ott legyen, és tényleg meg fogjuk nézni, hogy mi történik itt az EB-n, hogyha jól úszok 200 pillin, akkor lehet, hogy hozzáadjuk azt a programhoz, hogyha meg nem, akkor el kell engedni, de legalább ki fog derülni majd 3 hét múlva.
És jó lenne 200 háton is egy EB aranyérem, ugye? Ez igen, is egy tényleg fontos cél.
Nagyon fontos cél, hogy van egy VB aranyom, egy olimpiai aranyom, egy rövid pályás VB aranyom, de nincsen se rövid pályás EB, se hosszú pályás EB aranyom 200 háton, úgyhogy ez egy...
Úgyhogy nagyon komoly az európai mezőny, sőt, talán igen, a legerősebb.
Igen, és tényleg komoly, úgyhogy jó verseny lesz nyilván, de az lesz érdekesebben, hogy a 200 háttal kezdek. Szóval ilyen szerintem soha nem volt még, hogy az van a program elején, és az lesz az első szám, úgyhogy kipróbálhatjuk, milyen az, hogy azzal kezdem a programot, és meglátjuk, lehet, hogy jobb eredményeket tudok majd elérni, amiatt, mert picit pihentebb leszek. Aztán kiderül, nyilván jó lenne azért megnyerni, mert nincs még ott arany.
Az, hogy kipróbáljuk, illetve eldöntjük, ezekben kik vannak benne? Vagy mennyire múlik rajtad, hogy mit válasz be mondjuk egy ilyen Európa-bajnokságon?
Benne van a Bob, és szerintem ez egy olyan beszélgetés, ahol elmondtam a Bobnak, hogy ki akarom próbálni, mondta, hogy csináld, amit akarsz, de hogy majd lehet, hogy azért meglátod, hogy mennyire nehéz, vagy valami ilyesmit mondod, hogy majd we'll see, tudászod, hogy we'll see, és akkor mondom, okay. Tavaly is ezt mondta ugye a VB-n, amikor be akartam válni a 200 vegyes a 200 háttal együtt, mert ott is úgy volt, hogy ütközött a 200 vegyes a 200 vegyes döntője a 200 hát közép döntőjével, de ott megmutattam neki, hogy mégis meg tudtam csinálni, és akkor szerintem így jobban elhitte idén, amikor mondtam neki, hogy ki akarom azt is próbálni, mert körülbelül úgy fog kinézni a programom, hogy elindul az első nap, ott nem úszok semmit, elindul az EB, és semmi nem úszok, és utána a második nap már ugye a 200 hát reggel délután, ha bejutok, következő nap meg már elkezdődik a 100 pille, szóval 100 pille reggel, délután reméljük 100 pille, 200 hát, és a váltó, szerintem. De aztán lehet, hogy nem így van. De lesznek majd ilyen napjaim, igazából három számot fogok úszni, és lehet lesz egy olyan napom, amikor egy 200 vegyes úszok egy 200 pillével, szóval lesznek azért itt nehéz napok. Nyilván, hogyha minden jól sikerül, és tovább megyek ezekben, és bejutok a döntőkbe. De szerintem erről szól már nekem ez a sport, hogy ki kell próbálnom új dolgokat, és itt már azt kell keresni, hogy mik azok a számok, amikben érmes lehetek a következő olimpián, következő évben.
Itt a beszélgetésünk vége felé, de azért természetesen a legfontosabb cél, bár már egy hazai rendezésű VB, azt gondolom, hogy ez különösen fontos lesz, de az olimpia, amelyre fontos, hogy ez kikristályosodjon a személyes céljaid, akár versenyszámokat tekintve, akár eredményeket, akár időeredményeket tekintve. Te egy tudatos sportoló vagy, ezt többször hangsúlyoztad, miben mutatkozik meg ez leginkább, és hogyha építed így ezt az utat, ezt a két évet, mennyire lehet ez tudatosan pont ennek tükrében, hogy most azért még több a változó és a kérdőjel annak kapcsán, hogy miben láthatunk téged?
Szerintem az fix, hogy a 200 hátat úszok, mert ezeket muszáj, most már kijelenthetjük, hogy az én számom, és fura kimondani, mert három éve még más számom volt teljesen 200 vegyes, úgyhogy
elég hamar elfoglaltad a trónt.
De nem mondom azt, hogy a 200 már lesz a következő főszámom, mert szerintem az biztosan nem lesz. De igen, az a fix, és nekem tényleg én próbálok okosan válogatni, mert azért itt annyira nem könnyű az a sport, hogy mondjuk valaki bevál a 6 számot, és akkor majd úszok. Ugye a Leon, amit csinált, meg ugye a Phelps is még annó, az egy elképesztő dolog, hogy 4 számot nyert a Leon, 8 számot nyert a Phelps, de hogy kell ahhoz egy olyan edzettség, hogy mondjuk én lehozok egy döntőt, és utána 20 percek, vagy 30 percek később meg oda kell állnom még egy 200-ra, azért ott lehetnek problémák, és csak úgy lehet ezeket bevállalni, hogy tudjuk pontosan, hogy megy ez, és képesek vagyunk rá. Úgyhogy próbálok úgy is edzeni alapból, de ezt már a 24-es olimpia után is elkezdtem ezen gondolkozni, hogy mik lesznek azok a számok, és próbálom ezt így már 2 évvel előtte átgondolni, hogy milyen érzés lesz, milyen lesz ezt megcsinálni, és ugye ez az EBS szerintem tökéletes időzítés, és tökéletes próba lesz majd arra, hogy végre egy világversenyen ki tudom próbálni ezeket a számokat, és meg tudom nézni, hogy mennyire vagyok rá képes, és ugye a világbajnokságon láttuk, hogy nagyjából képes vagyok ezekre a duplákra, de nyilván akárhányszor kipróbálom, annyival jobb leszek a következőre, szóval meglátjuk. 200 hát az marad, 100 hát az szerintem marad, és akkor a többibe válogatni kell, de szerintem ki fog derülni nagyon, nagyon gyorsan.
Ha egy picit előreugrunk itt a beszélgetés végén a Los Angeles-i olimpiára, el tudsz képzelni most egy olyan pillanatot, egy olyan idilli helyzetet, ami ha ott megvalósulna, akkor azt mondanád, hogy igen. Ezért megérte, és hogyha ennyi adatot még a párizsi olimpiai bajnoki címem után, akkor minden szenvedés megérte ez az egész út, amit végigjártam.
Szerintem egy arany a 200 háton egy világcsúcsa. Az tényleg azt így most aláírnám. Az egy nagyon-nagyon jó pillanat lenne, de tudjuk azért, és tapasztaltam ezt is saját magamon, hogy azért nem így működik az úszás, és nem adják csak úgy oda azt az érmet, és ugye 24-ben is úgy gondoltam, hogy nagyon nagy esélyem van, de a döntőben mégis történt olyan, hogy 190 méterig nem én vezettem, szóval ezt nem lehet tudni, és a BOM nagyon jó ebben, hogy segít nekünk felkészülni ezekre a pillanatokra, ahol nem tudjuk, hogy mi fog történni, és tényleg a váratlan dolgokra is fel kell készülni, és lesz mindig olyan dolog, ami így feljön, és amire nem számítasz, és szerintem történhet bármi, ugyanúgy készülök, ahogy eddig, és próbálok nem hátradőlni ezekre az eredményekre, mert tudom, hogy ami ott 28-ban lesz, az sokkal nehezebb lesz, mint Párizsban.
Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatók, Kós Huberttel készült beszélgetésünket hallgathatták meg a Sportemberek podcastból. Berkesi Judit volt a riporter. Ezzel a körkapcsolás végére értünk, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A mai nap szerkesztője Szabó Bence volt, a hangmérnök Horváth Milán, búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Katona Lászlóval.
Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
Gólgazdag Remi a fővárosi rangadón. 6 gólos siker az ifjúsági női kézilabda Európa bajnokságon. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Egy mérkőzést rendeztek a labdarúgó élvonalbeli bajnokság második fordulójában. A Kispest Honvéd MTK mérkőzésről Regős László Pál tudósít.
6 gólos döntetlen a Bozsik arénában, Kispest MTK 3-3. Kispestiek kezdték jobban a találkozót, bár mezőnyfölény az MTK-nál volt, viszont helyzetekig csak a hazaiak jutottak. Álics 16-osról leadott lövése fölé ment, aztán hangya beadására érkezett Zuy Géber a hosszú oldalról, de ő sem találta el az MTK kapuját. A 15. percben viszont Zuy Géber remekül szolgálta ki a balszélről berobbanó Szamosit, aki az ötösön belülről a jobb felsőbe lőtte a vezető gólját a kispestieknek. A 22. percben ismét kispesti helyzet következett, egy szabadrugás követően Boldor fejelt fölé. A 36. percben lehetett felírni az első MTK lehetőséget. 3-1-ben vezethették egy védőre az MTK-sok. Keresi 16-ról erősebbik lábával lőtt, de borzasztóan talált el a labdát, ami a jobb alsó mellett hagyta el a játékteret. Aztán az első félidő végén gyors gólváltás következett. Előbb a 44. percben Somogyi Ádám 22 méterről az MTK kapujának jobb oldalába bombázott, megduplázva ezzel a honvéd előnyét. Nagy szinte semmiből jött az MTK válasza, egy baloldali beadást Jurek elsőre, nem találta el, majd visszapattant hozzá a labda, és végül felfordulatból jobbal a jobb alsó belőtt, ezzel szépített az MTK, majd az 53. percben már a második félidőben egyenlítettek is. Bognár szolgálta ki remekül Kerezsit, ő pedig közvetlen közelről szerezte meg volt csapata ellen a második MTK gólt. Ezt követően mindkét csapatban benne volt, hogy megnyerje a mérkőzést, és ennek megfelelően támadókat cseréltek be a vezetőedzők is. Kérdés volt azonban, hogy melyik együttesnek sikerül megszerezni a gólt, amely akár így a játék képe alapján győztes gól is lehetett volna. Ez a 85. percben a Honvédnak sikerült, amikor is Demjén az MTK kapusa felvágta a 16-oson belül Kántort, 11-es tételt a játékvezető, ez pedig a 87. percben Csontos a bal alsó belőtt, és úgy tűnt, hogy ezzel akár a győzelmet is megszerezheti a Honvéd, amely a hátralevő időre teljesen beszorult, próbálta őrizni az egygólos vezetést, és amikor már úgy tűnt, hogy mindennek vége, akkor Zejkovic sarokkal ugratta ki Klauszt a 16-os vonalán, Baki felvágta, az ítélet egy piros lap és egy szabadrugás, amelyet 17 méterről Bognár István végzett el, jobbal erősen középre lőtte a labdát, túlvel úgy tűnt, hogy védeni tudja, viszont a rutinos kapus kezéről végül a Honvéd kapujába pattant a labda, így a mérkőzés utolsó pillanatában egyenlített az MTK, Kispest MTK 3-3.
Az MTK egyenlítő góljának szerzője Bognár István nyilatkozott a mérkőzést követően. A riporter Korsós Kristóf.
Mi volt ott a terved?
Abszolút ez, hogy középre bugom is beejt, visszatértél, nyilván rúgtam már jobb szabadrugást, nyilván szerencse volt. Kaput kell találni, nyilván ez ilyenkor nagy igazság, de most szerencsénk volt ezzel. Nyilván örülök, hogy sikerült betalálnom. Ugyanolyan értéke van, mint hogyha a pipát kirúgtam volna, úgyhogy nyilván nem fogok keseregni. Mezőnyben azért sok feladatom van még, sok volt a kimaradás, úgyhogy bízom benne, hogy napról napra tudok épülni. Nyilván így most örülünk az egy pontnak. Játékképe is talán inkább a döntetlen volt reális. Azért szeretünk volna nyilván nyerni. Így nyilván azt mondják, elvittünk egy pontot azért így utolsó másodpercben.
Igen, azért elnézést ne kérje amiatt, hogy nem sarokra ment ez a szabadrugás. Ugye 0-2-ről is vissza kellett jönni, meg itt a legvégén is. Ez mit árul el erről a csapatról, hogy a legvégéig kitartott?
Igen, tavasszal is sok ilyen meccsünk volt egyébként, amikor 0-2-ről vissza tudtunk jönni döntetlenre. Hát most már az a pont kéne, amikor győzelemre is vissza tudunk majd jönni. De igen, hát ez a tavaszt, ha megnézzük, illetve most ezt a mérkőzést, akkor tényleg ilyen sok ilyen mérkőzésünk van. Persze most lehetnek közhelyekkel jönni, hogy nem kéne egy-két gólos hátrányba kerülni, de hát ilyen a futball, ez benne van. Úgyhogy nyilván a csapattartása azért, hogy sokszor vissza tudunk jönni a szituációban.
Az MTK volt az egyetlen olyan csapat, aki ilyen szoros kezdésre kényszerült, hogy 5 nap alatt 2 bajnokit játszottatok. Mennyire sikerült jó rajtot elkapni, hogy érzed most?
Hát nyilván 4 pont az jó rajtnak számít, annak ellenére, hogy nyilván van hiányérzetünk, de abszolút, hogyha kell válaszolni, nyilván ez egy jó rajt, hiszen 4 ponttal kezdtünk 2 meccsen. Most ilyen jövő héten egy hazai mérkőzés, úgyhogy ha azt be tudnánk húzni, akkor nyilván nem lesz egyszerű dolgunk. Akkor igazából az tényleg egy jó rajt lesz akkor így összességében.
Még csak annyit, hogy mondtad, hogy úgy érzed, idő kell még, hogy utolérd magad. Mit satszolnál, mennyi időre lenne szükség?
1-2 nap. Nem, hát meccsről meccsre, inkább napról napra, edzésről edzésre haladok. Mivel az, hogy a tavalyi formámat elérjem, azért egy pár mérkőzésre mindenképp szükségem lesz, de ezen vagyok, ezen dolgozom, úgyhogy meglátjuk.
Az MTK mestere Pinezics Máté is elmondta a véleményét.
Az első fél időhöz kell mérni, akkor azért ez nagy hajrának mondható. Én inkább onnan közelíteném meg, hogy azért lett igazságos döntetlen, mert az első fél időben belealudtunk, és olyan reakciókat adtunk, olyan távolságokat hagytunk, amiből nem tudtuk összeszedni a második labdákat, később reagáltunk. Nem is akarom ezt a részét ezt túlmagyarázni, tehát hogy rossz reakciók és rossz távolságok voltak, és ezekből jöttek össze aztán azok a helyzetek vagy gólok, amik voltak a mérkőzés első fél időben. Hozzáteszem, hogy az első fél időben is azért szemben álltunk a kapussal. 3-1-be vittük rá a belső védőre a labdát, szemben álltunk a kapussal, elcsúsztunk. Tehát az első fél időben is megvoltak azok a lehetőségeink, amikkel akár több gólt is tudtunk volna szerezni, de tisztán és józanul látom, akkor azt el kell ismerni, hogy ott megérdemeltem vezetett már csak a reakciók miatt is az ellenfél. És ezért mondom, hogy egy ilyen szempontból igazságos döntetlen lett, mert amúgy meg, ahogy kijöttünk a második fél időben, mi nem abba gondolkodtunk, és a fél időben sem ezt mondtuk, hogy akkor jöjjünk vissza a meccsbe, és valahogyan csináljuk meg az X-et, hanem arról beszélgettünk, hogy ezt a mérkőzést ezt fordítsuk meg. Javítsuk ki azokat a hibákat, amiket ki kell, és fordítsuk meg ezt a meccset, és 2-2-nél is így cseréltünk. Tehát nem véletlen volt az, hogy átálltunk 2 belső ékre, és menni akartunk a a győzelemért. Így utólag azt mondom, hogy 3-2-ről valószínű megérdemelten, és igazságos lett a 3-3.
Hogy hogyan volt visszaút, ezt még egy nagyon picit feszegessük. Ugye nyilván az, hogy a félidő előtt nem sokkal jött a szépítő gól, az ilyenkor nagyon sokat számít. Ez is kellett ahhoz, hogy olyan lendülettel tudjon kijönni a második félidőre a csapat?
Egyértelmű, lélektanilag ezeket sokat adnak, viszont hogyha picit elégedetlenkedtem úgymond az első félidei reakciókkal, akkor azért azt is hozzá kell tennem, hogy egyszer 2-0-ról, egyszer pedig már nagyon-nagyon a végén 3-2-ről visszajöttek a srácok, ezért viszont óriási kalapemelés. Itt akarok rákötni arra, amit már mondtam korábban is, hogy azért egy olyan folyamatban vagyunk, hogy tavaly is volt 5-6 olyan mérkőzésünk, amikor akár egy, akár két gólokról mi vissza tudunk jönni, mert már megvan az a mentális erőnk és az a mentális pluszunk, hogy ezeket a mérkőzéseket ne hagyjuk annyiban. Ez a része viszont egy óriási kalapemelés a csapat előtt.
A kispestieknél az első gólját lőtte az élvonalban Somogyi Ádám.
Természetesen hazai pályán nyerni szeretnénk, ez az első, úgyhogy így nagyon fájdalmas az utolsó percben két pontot elveszteni, de azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel, hiszen elég jó meccset játszottunk, és sikerült 3 gólt szereznünk, úgyhogy így értékelném a mérkőzést.
Ugye a Honvéd kezdett pörgősebben, koncentráltabban az első félidőben egyértelműen, viszont te mit tapasztaltál akár a pár harcukban, hogy mennyivel aktívabb MTK-t láthattunk a második félidőben?
Azt gondolom, az első félidőben és a második félidőben is egyébként jól játszottak, tehát egy jó csapat ellen játszottunk, jó mérkőzés volt, jó játékosok ellen, úgyhogy a pár harcok mind az első, mind a második félidőben azért kemények és intenzívek voltak.
Kispesti szempontból mivel volt ez egy jobb meccs mondjuk, mint a múlt heti, több helyzetet sikerült ugyanis kihasználni?
Így van, több helyzetet sikerült, több gólt is szereztünk, azért ez nagyon fontos. Nyilván ezek a 3 bekapott gól azon javítani kell, de azt gondolom, hogy be lehet építkezni a következő mérkőzésekre.
Az első NB1-es gólod eléggé emlékezetesre sikerült. Ugye nyilván még szurkolók, nézők ismerkednek a neveddel, de ez mennyire jellemző rád, hogy ilyen helyzetben elvállalod?
Egyre jellemzőbb, és ennek nagyon örülök. Próbálok minél többször lövőhelyzetbe kerülni, és ezt el is találni, sokat gyakorlom a lövéseket, úgyhogy még szeretnék ilyen gólokat szerezni az idén hátra lövő részében.
A kispestiek mestere Maurizio Jakobacsi is elmondta a véleményét.
Sicuramente abbiamo fatto sicuramente dei...
Biztosan előrelépés ez a ma esti teljesítmény. Úgy érzem, hogy sok szempontból sikeresnek nevezhető ez a találkozó. Egyébként pedig egy nagyon jó csapattal mérkőztünk meg, akik szintén mindent beleadtak. A 2-0 előtt már megvolt az a lehetőség, hogy ez a mérkőzés eldőjön. Tehát emlékezzetek arra, hogy Boldornak volt egy olyan lehetősége, amely aztán a keresztlécen kötött ki. Sajnos ez így végződött ez a mérkőzés. Ilyen szempontból ez csalódás, de egyébként pedig jó játékot nyújtottunk.
Abbiamo fatto un gol dove è stato fischiato il fuorigioco.
Aztán a második félidő elején volt egy találatunk, amelyet sajnos Les miatt érvénytelenítettek. Ott könnyen eldőhetett volna a mérkőzés, és lehetett volna 3-0 a mi javunkra. Utána elszenvedtünk egy második találatot, amely nagyon hasonló volt ahhoz, amit először elszenvedtünk. Sajnos ez így alakult, de gratulálnom kell a csapatnak, mert a végig hittek önmagukban, és végig nagyon jó teljesítményt nyújtottak.
Devo fare i complimenti alla squadra che ha insistito a voler vincere la gara e non mantenere il pareggio.
Holnap 3 mérkőzés rendeznek az élvonalban, 15 óra 30 perctől Újpest-Debrecen, 17 óra 30 perctől pedig a Győr-Nyíregyháza és a Ferencváros Vasas találkozókat rendezik. Mindegyik összecsapás kezdési idejét előrébb hozta a Magyar Labdarúgó Szövetség, az indok, az energiafelhasználás csökkentése, így természetes fényben játszhatják le a bajnokikat. A tabellát az MTK vezeti 4 ponttal, a Kisváda szintén 4 szerzett ponttal a második. Távozhat a Győrtől Vitális Milán, az Eto csapatkapitánya ugyanis összekülönbözött Efrain Juárez vezetőedzővel. Vitálist a Bissen elleni konferencialiga visszavágó félidejében lecserélte a mexikói mester, majd a Vippáhojban ült le a válogatott középpályás a kispad helyett. Sajtóhírek szerint a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén lehet a labdarúgó új állomás helye. 3 másodosztályú mérkőzés elmaradt ma, a DVTK Szent Lőrinc, a Mezőkövesd Ajka, illetve a Szeged BVSC találkozók esetében a vendégcsapatok utazási problémákra hivatkozva nem egyeztek bele a módosított kezdési időpontokba. 3 összecsapást azonban megrendeztek. Gyirmót Kozármisleny 2-1, Novák Csanát 2 góljával, Kecskemét Tisza Kécske 1-1. A Kazincbarcika Videoton találkozóról Marosréti Ervin tudósít.
Nagy fordítás a hajrában, Kazincbarcika Videoton 3-1. A kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben, az első 20 perc eseménytelenül telt a Videoton kazincbarcikai vendégjátékán. A fehérvári együttesnél idegenben is többet volt a labda, A barcikai védelem azonban stabilan állt a lábán. Akánikulai hőség érezhető volt a játékosok teljesítményén. Mindkét csapat tette a dolgát, a látványos futball azonban elmaradt. Az első fél óra végén viszont egy pontrúgást gólra váltott Pető Tamás csapata. Nagy Dominik legurította, Zsótér Donát pedig jó húszról ballal a jobb felső sarokba tekerte. A labda kifelé csavarodott, a lövés így védhetetlen volt. A helyzeteket tekintve nem, a játék képét nézve viszont volt előjele a vendégek vezetésének. Zsótér gólja után azonban aktívabb lett Kuttor Attila együttese. Hudák szögletből igyekezett veszélyeztetni, a szünet előtt pedig az egyenlítés is összejött a barcikának, szintén egy pontrugás után. Ferenci harcolt ki egy szabad rúgást az alapvonal közelében, amit Hudák nem beadott, hanem visszagurított, Ferenci pedig egy igazítás után a bal felső sarokba tekert. A hazai gól előtt és után derekas tornáztatta meg Kocsis Botondot, de a fiatal kapus mindkétszer jól vizsgázott, védte a jobb alsó felé tartó labdát. A szünetre tehát egy-egyes döntetlennel vonultak a csapatok, a fordulás után pedig folytatódott derekas és kocsis párharca, továbbra is a hazai kapus sikerével. A vidi szélekről érkező beadások után veszélyeztetett, a barcika pedig a kontráiban bízott, az egyébként kiegyenlített mérkőzésen. Ezeknél a kísérleteknél azonban a befejezések rendre pontatlanok voltak. A hőség ellenére az utolsó negyed órára a vendégek feljebb tolták a vonalaikat, igyekeztek már a barcikai térfélen zavart okozni. A meccslabdát egy újabb pontrúgás hozta el, de Nagy Dominik hiába tekert pontosan az ötésfelesre, Cif Dominik elvétette a kaput. A Kuttor csapat viszont kihasználta a lehetőségeit. A 89. percben egy pontosan lejátszott kontratámadás után Ferenci gurított a rövid alsó sarokba, majd közvetlenül a középkezdést követően Okorovkó kapott egy indítást, végigvitte a vendégek térfelén és higgadtan a rövidbe helyezett. Ezzel a barcika bebiztosította a győzelmét egy olyan mérkőzésen, ahol a lefújás után a helyzeteit jobban kihasználó csapat örülhetett. A Merkantil Bank Liga második fordulójában Kazincz Barcika Videóton 3-1.
A barcikaiak mestere Kuttor Attila értékelt a mérkőzést követően.
Egy feljutásra esélyes jó csapat ellen, akik ugye egy hazai győzelemből jöttek, nagyon nagy fegyvertény megfordítani a mérkőzést, és utána a végén eldönteni, úgyhogy nagyon örülünk neki. Szokták mondani, hogyha van egy csapatnak mondjuk 5 döntetlenje egymás után, az elkövetkezendő 2 mérkőzés dönti el, hogy az pozitív vagy negatív. Ha 2 nyer utána, akkor pozitív. Ha a 2 veszít, akkor ugye általában az azért negatív. Úgyhogy igen, az idegenbeli múl az egy tartást mutatott. Ugyanabból harcoltunk ma is, és erőfeszítéseinket egy győzelem koronázta. Kooperációs játékosok egyet edzettek velünk, velük most ismerkedünk, de ők is ugye hozták, amiért beálltak a mérkőzésen. Ugye a csapatkapitányunk, a Kártik Bálint sérüléssel bajlódik, úgyhogy ez is egy ilyen határeset volt, ez a 20-30 perc, amit játszott, de hál' Istennek megérte, úgymond, úgyhogy bízunk benne, hogy nem lesz nagy probléma. Abszolút nem a számolgatásból vagy a pontokból indulunk ki, amire előbb is elmondtam, hogy minden mérkőzésre megpróbálunk a legjobb tudásunk szerint felkészülni, és a legjobbunkat kivinni a pályára, és meglátjuk, hogy az mire lesz elég az egész a mérkőzésen, következő mérkőzésen is, és az egész bajnokságot tekintve.
Ferenci János, a Kazincz Barcika játékosa nyilatkozott, a riporter Marosréti Ervin.
Egy nagyon fontos győzelmet alatott a Color City Kazincz Barcika méghozzá. Talán mondhatjuk, hogy az egyik bajnok esélyes vagy feljutásra esélyes csapat ellen, hiszen egy-egyes fél idő után 3-1-re sikerült legyőzni a Videótont, elsősorban a türelmes játéknak köszönhetően?
Igen, illetve a helyzet kihasználásnak is mondhatom ezt, mert berúgtuk a második fél időbe azokat a helyzeteket, amivel úgymond eldöntöttük a meccset. Nyilván nem úgy indult az első fél időben a játék, egy picit döcögött, de szerencsére a gólra tudtunk még a szünet előtt válaszolni, és akkor szünetben egy picit rendeztük a sorokat, cserélt is a mester, úgyhogy egy picit stabilabbak voltunk, mind védekezésben, mind támadásban.
Érdekes volt látni ezt a mérkőzést, hogy annak ellenére a barcikai csapat átadta a területet, a Videóton birtokolta többet a labdát, hogy otthon játszottatok, azért ehhez azt gondolom, hogy hazai közönség előtt valóban szükséges a türelem.
Igen, nyilván ez most nem kifogás, de a nagy meleg is közre játszott ebben, egy picit tudatos volt az, hogy átadjuk a területet, és úgymond kicsit okosabban kezdünk játszani, de megmondom őszintén, hogy ez annyira egyébként nem fekszik a csapatnak, mert a második fél idő, amikor bátrabban játszottunk, már sokkal jobban néztünk.
Az első fél időben két pontrugásból született egy-egy gól, de azért az lényeges volt, azt gondolom itt a folytatást tekintve, hogy Zsótér Donát valóban gyönyörű találatára, amivel vezetett a Videóton, még a szünet előtt sikerült a jó voltatból egyenlíteni.
Így van, tényleg, ahogy az előbb is mondtam, hogy jókor jött, a szünet előtt úgymond sikerült kikozmetikázni a góllal az első félidőt, és így nyugodtabban tudtunk a másodikra már kijönni, hogy nem hátrányban vagyunk, hanem kezdődik egy új meccs, és egy félidőt kell megnyerjünk, ami sikerült is.
Kutor Attila csapatainál azért rendszeresen bevált dolog az, hogy jól kontrázik. Hát ezt is sikerült megmutatni, mert talán inkább a vendégvezetés lógott a levegőben, hiszen oldalról nagyon sok beadás érkezett fehérvári részről a kaputok elé. Mégis a hajrá egyértelműen a barcikájé volt, két kontrát sikerült gyakorlatilag két percen belül végigvinni, és ezzel zártátok le a mérkőzést.
Így van, hát a mester szokta pont azt mondani, hogy mi nem azért védekezünk, hogy kibekkeljük a meccset, hanem azért védekezünk, hogy védekezésből tudjunk ilyen kontrákat, támadásokat vezetni, jó helyen vegyük fel a labdákat, és tényleg sikerült két ilyen szituációból kettő volt lőni itt a végén, úgyhogy abszolút elégedettek lehetünk.
Így azért jó a rajt, mert volt egy kevésbé eseménydús mérkőzésetek a szezonnyitón a BVSC ellen, ami gól nélküli döntetlennel zárult, most viszont hazai pályán, hazai közönség előtt megvan a három pont.
Igen, abszolút pozitív, még veretlenek vagyunk két meccs után, úgyhogy bizakodóak vagyunk, csinálni kell tovább, nem lesz egyszerű ez az NB2-es szezon, mert masszív csapatok vannak, de el kell vegyük a versenyt, hozzá kell szokni, ez nyilván vannak olyan játékosok, akik többet szerepeltek már NB2-ben, tapasztaltabbak, de azért nálunk is vannak fiatal játékosok, fel kell vegyék a ritmust, de én úgy érzem, hogy stabil csapat lehetünk ebben az évben.
A bajnokságot a Gyirmót vezeti 6 ponttal, a Kazincz Barcika a második. A MOL Magyar Kupa első fordulójában a 2023-ban döntős Budafok már is búcsúzott, a szintén harmadik ligás Iváncsa 2-0-ra nyert hazai pályán. Gulácsi Péter nem utazik el az RB Leipzig labdarúgó csapatával az ausztriai felkészülési edzőtáborba. A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba. A 36 esztendős Gulácsit, aki eddig 11 évet töltött Lipcsében, a spanyol Villarreal-al hozták hírbe. A 35 esztendős Danny Welbeck a Chelsea labdarúgója. Az angol támadó a Brightontól érkezik a londoniakhoz, 2 éves szerződést írt alá. Felkészülési mérkőzésen a Real Madrid 2-2-es döntetlent játszott a Fiorentinával, pedig a Blancók 2 góllal is vezettek. Jövő héten a Grupa Arénában játszik a Real a Ferencvárossal. Az Európai Labdarúgó Szövetség bizalmi szavazás útján készül eltávolítani posztjáról a Nemzetközi Szövetség elnökét, ha Gianni Infantino nem hajlandó önként lemondani, írja a London The Telegraph. A lap szerint adott esetben mind az 55 UEFA tagország Infantino távozása mellett fog voksolni azzal együtt is, hogy a FIFA elnök időközben a tiltakozási hullám hatására úgy döntött, felhagy azzal a tervével, hogy magánbefektetőknek adja el a világbajnokságok kereskedelmi jogainak egy részét. A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízumkérelmét, aki a 2026-os labdarúgó világbajnokság Vancouveri és torontói meccsére szeretett volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtagadások leginkább a gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintették. Derült ki a kanadai bevándorlási, menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből. Rufnagy Dórával erősítette meg keretét a női kosárlabda NB1-ben 7. helyen végzett Szekszárd, a tolnai a korábban a válogatott Rátkai Eszter és Tótorsolya, továbbá a kubai Nahomi Svargas Hardiv érkezését jelentette be. A Jégkorong Erste Liga előző idényében döntős, Korona Brassó pedig megszerezte a Gyergyótól a finn Matthias Haranent, a DVTK Jegesmedvék pedig bejelentetett Tóth Péter visszatérését. A 21 éves játékos a miskolci utánpótlásban edződött, majd a 2023-24-es szezonban Észak-Amerikába igazolt, ahol 2 junior ligában szerepelt. Tóth még nem játszott a felnőtt korosztályban, ez lesz az első Erste Liga idénye. 6 góllal 35-29-re győzött a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott Svédország ellen. A romániai Európa-bajnokság E csoportját így megnyerte Kun Attila szövetségi edző csapata. A férfi U18-as válogatott pedig Montenegrót verte 33-24-re, de így is csak a 9.-16. helyért folytathatja majd az EB-t a csapat. Európa-bajnok a Kropkó Márta, Szalai Fanni, Dévai Márk, Léman Csongor összeállítású magyar triatlon vegyesváltó, a lengyelországi sprintverseny 300 méter úszásból, 8 km kerékpározásból és 1,6 km futásból állt. 20 váltó indult, a magyarok eddigi legjobb szereplése korábban egy EB bronz volt még a tavalyi esztendőből. A férfiaknál Nagy Dándor, a nőknél Békési Eszter nyerte a 44. Balaton átúszást. Tugyi Zétény ezüstérmet szerzett a Bakuban zajló ifjúsági birkózó világbajnokság 80 kg-os kategóriájában. Az Isabel Thorpe, Ranhau Tomblin brit kettős győzött a szinkronúszók vegyes páros szabad programjában, a párizsi vizes